Szerintem mindenki átélt már olyat, vagy legalábbis remélem, mert hogyha nem, akkor én vagyok a legrosszabb ember a teremben, hogy volt egy közösségben, és megkérdezték, hogy látta az adott filmet, ő pedig fapofával azt tudta mondani, hogy persze, hogy láttam, csak hogy ne tűnjön műveletlennek. Én így voltam a Vissza a jövőbe című filmmel, és bepótoltam azóta, és amúgy az egyik kedvencem lett, és annak szerintem az egyik legikonikusabb epizódja az a második, amikor a jövőbe megyünk el, akkor egyébként még 2015-ben látogatunk el, és már repülő wakeboard, a maihoz egyébként nagyon hasonló divat, és repülő autókat is látunk benne. A filmben nem kapunk választ, hogy vajon mi hajtja ezeket az autókat, viszont 2023 egyik nagyon égető témája az, hogy mi lesz, ami a mostani autókat hajtja, és a jövő autóját hajtja. Mi hajtja a 21. századot? Ez itt a kérdés. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a színpadon a MOL üzemanyag üzletágának ügyvezető igazgatóját, Zsótér Csabát.
Hello. Sziasztok.
Szia Csaba! Úgy tudom, hogy nemrég érkeztél egy hosszú útról. Jetleged van?
Most egy lelkifurulásom, hogy nem láttam a Vissza a jövőbe című filmet, és gondolkoztam eddig, hogy bevalljam-e. Jetlegem van, és ha már kérdezed, nem tudom, erre kérdeztél, de nem járunk olyan nagyon sokat konferenciára, de pont most egybeesett kettő, és a kőolajiparnak 3 évente van egy nagy konferencia, ez volt idén Kanadában, egy kongresszus. Nem tudom, hogy most itt ki van nyakkendőbe, szerintem senki. Ott mindenki nyakkendőbe volt, mondjuk 80% férfi voltam úgy, és egy ilyen 60-as olajipari ember kérdezgetett most meg egy, ha a Wikipedia igazat mondok, egy 24 éves rapper, úgyhogy nagyon más a közeg, és itt jobban izgulok.
Ja, nem kell izgulnod, szerintem nem fogok viszont olyan durvákat kérdezni, mint ott, mert nem biztos, hogy annyira jól bele fogok tudni menni. Viszont az fix, hogy néhány hetes a hír, hogy Budapesten amúgy egyre több autó van. 2050-ben mire számíthatunk, hogy mi fogja hajtani ezeket az autókat?
A rövid válasz az, hogy nem tudjuk, nem tudom. A kicsit hosszabb válasz az az, hogy szerintünk egyébként sok minden, és szerintem is sok minden. Ugye az, hogy mivel fognak az emberek közlekedni, arra nagyon sok verzió volt már az elmúlt évtizedekben, évszázadokban.
De akkor repülőautók nem lesznek sajnos.
Hoztam egy másik filmtörténeti, egy 60 éves gifet hoztam nektek, ha majd mindjárt látni fogjátok. Ugye ez volt a Jetson családnak az elképzelése a jövő autójáról. Nem tudom, valaki jött-e így ide, én nem. De hogy alapvetően az a helyzet, hogy ha megnézitek csak, hogy 20 évek ezelőtthöz képest mivel közlekednek az emberek, akár Budapesten, akkor a benzinkocsi, dízelkocsihez képest bejött a biciklitől elkezdve, a carsharingen át, ezek a Segway-szerű cuccok, aminek nem annyira tudom a nevét, és egyébként azt gondolom, hogy különböző megoldások lesznek 2050-ben, nagyon sokfajta mobilitási megoldás lesz, nem csak autó, és az autóknak is nagyon sokfajta meghajtása lesz. Tehát, hogy lesz egyébként szerintem még valamennyi belső égésű motor, és lesz benne elektromos, és lesz benne hibrid, és lesz benne valószínűleg gázzal menő is, és lesz egy csomó, amiről meg még lehet, hogy nem is tudunk.
És az elektromos autóról mit kell tudni? Azért talán az a legelterjedtebb már az újak közül.
Hát, tök jó, hogy mondod, mert a számokat is érdemes hozzánézni. Most Magyarország azért nem annyira elektrifikált, mint mondjuk a nyugat-európai országok, de jobban, mint a fejlődő világ. Magyarországon 4 millió személyautó van. Ebből tavaly ehhez képest érkezett 240 ezer új. Tehát mondjuk a 6%-a cserélődött le az autóflottának, és ebből a 240 ezerből 15 ezer az, amit effektíve be kell dugni konnektorba. 5 ezer sima elektromos és 10 ezer ilyen bedugható hibrid. Tehát a 6%-nak a 6%-a lett elektromos autó. Ez nagyon fel tud gyorsulni, csak az fontos tudni, hogy egy, mit tudom én, 15 év átlag életkorú autópark, az, még ha gyorsan kezd el lecserélődni, akkor is nagyon sokáig tart. Tehát én csak azt mondom, hogy sokfajta megoldás lesz. Városokban valószínűleg nem lesznek már belső égésű motorok, sokfajta megoldás lesz, az elektromos autó lesz az egyik. Ma egyébként ez a legjobb kisebb karbonlábnyomú alternatíva.
És mi a helyzet a hidrogénhajtású autókkal? Mert például arról itthon én annyira nem nagyon tájékozódom, vagy nem nagyon találkozom velük, viszont például Ázsiában az a egyik legelterjedtebb.
Szerintem Ázsiában is nehezebb vele találkozni, Kanadában sem nagyon volt szó róla. Ami látszik, hogy a hidrogén az egy nagyon, nagyon szexinek gondolt az energia átmenetben, egyébként egy nagyon sok mindenre használható dolog a hidrogén. Szerintem a hidrogénnel tök jól lehet dekarbonizálni egyébként gyártási folyamatokat. Hidrogénen menő autónak a technológia még elég kezdetleges, és hogyha lesz is, az szerintem inkább a teherfuvarozásban fog majd helyet kapni.
És hogyan halad az elektromos autóknak a helyzete, mert már jó ideje vannak, de hogy mégsem történt azért egy ilyen nagy hatalmas fordulat, hogy mindenhol elektromos autók vannak.
Hát szerintem ennek az az oka, nem tudom, hogy itt a teremben kinek van itt autója, fölteszi a kezét, akinek van autója konkrétan? És kinek, akinek elektromos kocsia van? Na, tehát most szerintem itt is az 50%-nak volt kocsia, és annak a 10%-nak elektromos. Szerintem az van, hogy nincs még ott a technológia. Lesz ott a technológia, de nincs még ott a technológia, hogy árban versenyképes legyen, a töltő infrastruktúrán dolgozni kell. Ezek mind olyan dolgok, ami a MOL-ba is egy csomó dolgozunk rajta, és szerintem meg fogunk oda érkezni, de szerintem még amikor az ember személyes döntést hoz, és gondolkozik, hogy utazik el majd Pécsre, meg Debrecenben, meg Milánóba, akkor mondjuk az első autó az még mindig belső égésű. A második már elektromos, és lehet, hogy nem sokára majd az első is az lesz.
És azért klímavészhelyzet van. Hány embernek kéne venni elektromos autót, hogy ne legyen baj?
Szerintem akkor is baj, hanem mindenki azt vesz, és szerintem ez az a baj, amivel nekünk egyébként küzdenünk kell fogyasztóként, meg vállalatként, meg szabályozóként is egyébként. És miért mondom ezt? Tehát ma a világ CO2 kibocsátásának a negyedér felel nagyjából a közlekedés, és a közlekedés, tehát a fosszilis üzemanyagok fele, az már egyébként a teherfuvarozásra meg az iparra megy el. Tehát ha mindenki holnap elektromos autót vesz, azzal a 12,5%-át kezeljük a CO2 kibocsátásnak, és per ma egyébként egy elektromos autó az nagyjából ilyen 45%-a a CO2 kibocsátása a belső égésű motornak, mert az áramot is valami meg kell termelni. Németországban inkább, mit tudom, 30%-a, mert ott nagyobb a megújuló áram termelési arány, Lengyelországban meg 60%-a, mert ott meg szénből gyártják az áramot.
És hogyan kapcsolódik az átállás az egyre szigorúbb klímavédelmi törekvésekhez?
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Szerintem, ahogy mondtam is, van momentum, van baj, és egyébként nagyon helyes, hogy a szabályozók azok kényszerítik a fogyasztókat is, meg a cégeket is arra, hogy ezzel legyen valami. Nyilván Amerikában máshogy kényszerítik, mint Kínában máshogy kényszerítik, mint Európában. Szerintem az, vagy az Európai Unióban, szerintem az jó lenne, hogyha ez harmonizált lenne, hogy versenyképes maradjon mondjuk Európában is az ipar. De erre is hoztam egy gifet, ez egy 120 éves gif, illetve a gif maga az kétnapos, de a képek azok 120 évesek. Csak azért, hogy nem először szembesülünk ilyen problémával. Tehát ez egy 1890-1900-as képsorozat Londonból és New Yorkból, ahol a közlekedés kibocsátása egy másik fronton okozott problémát, nem tudom, hogy mennyire látszik a képeken, ez a lócitrom probléma. Tehát, hogy 50 ezer ló volt Londonban és 100 ezer New Yorkban, és olyan szintű output volt a rendszerben, hogy meg ugye a lovak is hullottak el, hogy ez egy komoly közegészségügyi probléma volt akkor, amit egyébként, halkan jegyzem meg, nem a szabályozás oldott meg, hanem az ipar, amikor Henry Ford vezetésével a gépjármű, a személygépjármű, illetve a sorozatgyártása az megjelent. Úgyhogy volt már ilyen, és azért mondtam azt, hogy ez múlik rajtunk, hogy ezzel kezdjünk valamit, meg múlik a szabályozón, és egyébként szerintem én optimista vagyok, hogy a technológiából, az iparból ugyanígy jönni fognak megoldások.
És ez reális, hogy 2050-re elérjük a karbonsemlegességet? Azért több fejlett országnak ez benne van a klímapolitikájában is.
Szerintem ez egy nagyon ambíciózus cél, és mondtam, hogy ennek, amiről beszélünk, a közlekedés, az csak a negyede. Dolgozni kell ezen, ahogy mondtam, mindenkinek együtt. Ez egy nagyon ambíciós, de egyébként elérhető cél.
És mi a MOL válasza?
A MOL válasza az, hogy, és nincs több gifem, de videót mindjárt mutatni fogok, a MOL válasz az, hogy nem 2050-re nézünk előre, hanem 2023-24-re nézünk előre, mert azt gondoljuk, hogy 30 év alatt elképesztően sokat változik a világ. És én most hoztam egy 30 éves videót, hogyha ezt bemutatnátok, akkor el is mondom, hogy miért.
Magyarországra kellett jönnöm, hogy egy ilyen jó minőségű olajat találjak. Carrier Maximol 99. A MOL RT gyártó, és ezért ilyen kiváló. Higgyenek nekem, ha valaki én, értek az olajhoz.
Azt kértem a kollégákat, hogy ezt a mosolyt ezt hagyjuk kinn egy ideig. Ki ismeri az úriembert? Kezeket föl. Na, pedig ugye, ha jól látom, nem mindenki élt akkor, amikor ezt lehetett nézni. Te ismered Jockey Ewingot?
Miután felkészültem belőle, igen. De a Dallas főcímzenéjét azt ismerem.
Na, tehát a MOL motor olajárai még mindig marha jók. Nem pont így hirdetjük már, és nem is ez a nevük. De hogy csak azt akarom mondani, hogy 30 év alatt elképesztő sokat változott a világ, úgyhogy mi nem azon gondolkozunk a MOL-ban, hogy 2050-ben mit csináljunk, hanem az, hogy most mit lehet csinálni, hogy pici lépésekkel zöldítsük a működésünket, meg zöldítsük a közlekedést. Tehát nekünk azért az alapvető célunk az az, hogy mindenki eljusson A-ból B-be, hogy betegbe jusson a kórházba, és legyen kenyér a boltban, de ezzel együtt az, hogy mindenfajta dekarbonizációs fogyasztóigényt kielégítsünk, az nekünk célunk, mert a nap végén mi nem benzint meg dízelt akarunk eladni, hanem kilométereket, hogy ember A-ból B-be eljusson, és emellett meg a működésünkön is egy csomót tudunk zöldíteni. Most mondok egy példát, ami nekünk szívügyünk, és szerintem kicsibe kezdtük, és szerintem tök jól fog működni. Nem tudom, hogy hogy a biogáz micsoda, azt tudjátok-e? Én mondjuk nem tudtam nagyon sok idővel ezelőtt. A biogáz az alapvetően szerves lakossági kajmaradékból, mezőgazdasági hulladékból, állati ürülékből származó gáz. Most ezt a mezőgazdasági melegterméket, ezt a világ nagy részén, legalábbis a régió nagy részén kirakják a mezőre, mert trágyázza egyébként a mezőt, és tök jó szerves trágya, és környezetbarátabb is, mint a műtrágya, csak hogy közben távozik belőle egy csomó metán az atmoszférába, ami egyébként 7-szer károsabb, mint a széndioxid. Most amit mi csinálunk, hogy ezt a rendkívül hálás alapanyagot, ezt összegyűjtjük, a metán tartalmát mindenféle technológiai lépésekkel, nem túl komplex technológiai lépésekkel megfogjuk, és abból nekünk meg lesz metánunk, és ami marad a végén, az ugyanaz a szerves trágya, ami mondjuk 95% a súlyában az anyagnak, de az energiának viszont csak kis százaléka marad, és a nagy részét kivesszük, berakjuk a finomítóba, és azzal fűtünk, meg be lehet tenni gázos járművekbe. Tehát ez egy pici lépés, szerintünk sok pici lépést kell azért csinálni most, hogy majd 2050-re karbonsemlegesek legyünk.
És mennyire lesz akkor drága az energia 2050-ben?
Ugye ez egy, a kollega, még mindig itt van, úristen, most már levetitek szerintem. Szóval az ő idejében az energia az elérhető volt és megfizethető, és ebben dúskáltunk mondjuk 1960 óta, már több olajat használunk, mint az energia mixben, mint földgázt, meg fát. Az elmúlt, tehát nem csak a mi, de hogy sokaknak a szüleitek életében is, meg az én szüleim életében, és az, hogy az energia hozzáférhető és olcsó, az egy ilyen axióma volt. És most már 10 éve van egy harmadik pillér, ami meg a fenntartatóság, és ebben próbálunk egyensúlyozni. És például, hogy bejött az egész háborús helyzet Európában, az tök sokat alakított azon, hogy hoppá, fenntartatóságot egy picit így mindenki elfelejtette, mert arra fókuszált, hogy legyen meg, hogy olcsón legyen. Szóval ebben próbálunk balanszírozni, szerintem az a mi dolgunk is a MOL-ban, meg a mi dolgunk is, mint fogyasztók, hogy fenntartatóbban csináljuk. Lehet, hogy drágább lesz, szerintem egyébként 2050-ben is lesz megfizethető és elérhető energia.
És beszéljünk rólad is, nemrégiben választottak meg az év fiatal vezetőjének. Mit tanácsolnál az itt ülőknek, hogy legyenek ők jó vezetők, ha azok szeretnének lenni, milyen útra valót adnál?
Azt hiszem, erre nehezebben válaszolok, mint a szakmai kérdésekre, vagy úgy nehéz embernek tanácsot adni. Nekem olyan szempontból talán nem konvencionális a pályám, hogy én szinte napra pontosan 15 évvel ezelőtt az egyetem után elmentem dolgozni a MOL-ba, és azóta is ott dolgozom.
Azért ez nem annyira jellemző, hogy valaki ilyen sokáig mostanában kitart valahol.
Remélem, még maradok, de valóban nem jellemző, és ez a hatodik munkám egyébként a MOL-on belül, tehát szerintem az jó volt, hogy kerestem benne a lehetőséget, meg jó arra a MOL, a 25 000 fős cég csoport, hogy az ember több helyen kipróbálhassa magát. Szerintem az segít, hogyha az embernek úgy van kedve dolgozni, és türelmes azt illetően, hogy megtanulja azt, ami a munkájához szükséges, és alázattal áll ehhez a dologhoz. És szerintem érdemes, mondom, türelmesnek lenni abban, hogy jó lehetőségek jöjjenek, és szerintem amit meg érdemes, ha az ember ebbe dönthet, és azért mindenki dönthet, in a way, hogy okos emberekkel legyünk körülvéve. Én nekem az volt a nagy szerencsém, hogy a főnökeim, a kollégáim nagyon okos emberekkel vagyok körülvéve, és mindig tudok tőlük tanulni. Ma is a direkt beosztottjaim nagy részéről azt gondolom, hogy nálam okosabbak, és a saját területeket sokkal jobban értik. Meg szerintem még olyan van, hogy ugye érezze jól magát az ember. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet jó sokat röhögni, és nyilván én sem megyek be minden egyes nap 15 év alatt marha szívesen a MOL-ba dolgozni, vagy a munkahelyemre dolgozni, de azért, hogyha a napok nagy részén az ember jókedven csinálja, amit csinál, akkor az egy jelzés, vagy fordítva is, hogyha meg nem, akkor az egy jelzés, hogy érdemes váltani, mert azért rövid a történet.
És akkor szerinted mitől lesz valaki jó vezető?
Azt gondolom attól, hogyha van két füle, meg egy szája, ami ugye a vezetők számol nagy részére igaz, akkor ezt ebbe az arányba használja. Tehát, hogy érdemes szerintem kérdezni, megismerni a hátteret, meghallgatni az embereket, nem pedig előre döntést hozni, meg elfogadni azt, hogy nagyon különbözőek vagyunk, és nagyon különböző emberekkel dolgozunk együtt.
Na, hogyha még nektek is van kérdésetek, még el tudjátok majd kapni Csabát a Brain Baron, úgyhogy ha még marad bennetek kérdés, majd tudtok tőle kérdezni, és el tudjátok kapni itt a helyszínen. Csaba, neked pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen is.
A műsor a Béton partnere.